Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 794. számú dicséretünket. Ezen a vasárnapon minden ének a kék, sötét és világos kék énekes könyvekben van benne. Tehát most ezt az énekes könyvet fogjuk használni. A 794. számú dicséretet énekeljük az új református énekes könyvből. A 794. számú éneknek az első és a második versét, egy gyönyörű ének, azért is kettő, hogy akinek új lenne, a másodikra legalább be tudjon kapcsolódni. Jézus, te égi szép! Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk az Isten tiszteletünket, mai Isten tiszteleti témához is kapcsolódva, ifjaknak és örök ifjaknak szól ez az ének, a 750. dicséret, Jöjj, az Úr vár reád, mind a három verset énekeljük.
Thank you.
helyünkön maradva református hitvallásunknak, Heidelbergi K.T.-nak mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg, a 35. úrnapja következik.
Úrnapja, 96. kérdés. Mit akar Isten a második parancsolatban? Azt, hogy Isten semmiképpen ki ne ábrázoljuk, se más módon ne tiszteljük, csak úgy, amint igéjében megparancsolta. 97. kérdés. Ezek szerint semmiféle képet nem szabad csinálni. Isten semmiképpen nem lehet és nem szabad kiábrázolni. A teremtményeket ugyan lehet ábrázolni, de Isten megtiltja, hogy róluk akár teremtményi mádat, akár Isten tisztelete céljából képet csináljunk vagy tartsunk. 98. kérdés. Eszerint a templomi képeket még az írástudatlanok képeskönyveként sem szabad megtűnni? Nem. Ne legyünk bölcsebbek Istennél, aki az ő keresztény népét nem néva bálmánképekkel, hanem a szent igének élő prédikálásával akarja tanítani.
Most meghallgattuk a Heidelbergi K.T.-t, és egy kicsit talán, ahogy hallottuk, rendhagyó lesz ez az istentisztelet, és akik készültek a fiatalokat, kérem, hogy énekeljék el azt az éneket, amivel nekünk készültek. Ez az ének, hogyha valaki be akar kapcsolódni, itt elől még van, jut énekes könyv, eljöttem, hogy áldjam, ez az éneknek a címe, tehát akár még lehet bekapcsolódni. Ha valaki nagyon tudja, ki is jöhet hozzájuk, fiatalokra gondolok, legfiatalabbakra igazából, tehát nem a örökifjakra, és Makrai Kis Balázs, aki segíti, meg készítette őket erre az énekre, és most is ő fogja kísérni, ahogy az egész istentiszteleten az énekeket. Akkor szeretettel kérem, hogy jöjjenek.
So never let
Köszönjük a bátor bizonyságtételt. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk most a Mózes második könyvében, a 10. részben, az első 10. résznek az első 20 versét fogom olvasni. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: menj be a fáraóhoz, mert én tettem konokká szívét, valamint udvari embereinek a szívét, hogy ezeket a jeleket véghez vigyem közöttük. Beszéld majd el fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptommal és jeleimet is, amelyeket közöttük tettem. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr. Bement tehát Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki: így szól az Úr, a héberek istene. Mikor fogsz már végre megalázkodni előttem? Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem. Mert ha nem akarod elbocsátani népemet, akkor én holnap sáskákat hozok országod egész területére. Úgy ellepik a föld színét, ahogy látni sem lehet a földet, és megeszik a maradékot, amelyet a jégeső megkímélt, és így megmaradt nektek. Lerágnak minden fát, amely a mezőn nő, sőt, tele lesz velük a házad, összes udvari embered és valamennyi egyiptomi háza. Nem láttak ilyet sem őseit, sem azoknak ősei, mind a mai napig, amióta ezen a földön laknak. Ezzel megfordult, és kiment a fáraótól. A fáraótól ekkor megkérdezték az udvari emberei: meddig lesz még vesztünkre ez az ember? Bocsásd el ezeket az embereket, hogy áldozattal szolgálhassanak istenüknek, az Úrnak. Még mindig nem veszed észre, hogy pusztulóban van Egyiptom? Ezért visszavitték Mózest és Áront a fáraó elé, aki így szólt hozzájuk: menjetek, szolgáljatok áldozattal isteneteknek, az Úrnak. De kik fognak elmenni? Ifjainkkal és véneinkkel megyünk, felelte Mózes, fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és marháinkkal megyünk, mert ünnepet ülünk az Úrnak. Ő azonban ezt mondta nekik: úgy legyen veletek az Úr, ahogyan én elbocsátalak benneteket családostul. Magatok is láthatjátok, hogy rosszban sántikáltok. Nem úgy lesz, csak ti férfiak menjetek és szolgáljatok az Úrnak, hiszen ti is ezt kívántátok. Azzal elkergették őket a fáraó elől. Ekkor ezt mondta az Úr Mózesnek: nyújtsd ki a kezedet Egyiptom földje felé, és jöjjenek föl a sáskák Egyiptom földjére, és rágják le az ország minden füvét, mindazt, amit a jégeső meghagyott. Mózes tehát kinyújtotta a botját Egyiptom földje felé, és az Úr keleti szelet hozott az országra egész nap és egész éjjel. Reggel aztán a keleti szél meghozta a sáskákat. Feljöttek a sáskák Egyiptom egész földjére, és roppant tömegben szálltak le Egyiptom egész területén. Nem volt ilyen sáskajárás sem azelőtt, sem azután. Ellepték az egész föld színét, úgyhogy elsötétedett a föld, és lerágták a föld minden növényét, a fák minden gyümölcsét, amelyet meghagyott a jégeső. A fákon és a mezei növényeken nem maradt semmi zöld Egyiptom egész területén. Ekkor a fáraó sietve hivatta Mózest és Áront, és ezt mondta: vétkeztem istenetek az Úr ellen, és ti ellenetek. Most azért még utoljára bocsássátok meg vétkemet, és könyörögjetek istenetekhez, az Úrhoz, hogy csak ezt az egy halált még fordítsa el tőlem. Mózes kijött a fáraó elől, és könyörgött az Úrhoz. Az Úr pedig igen erős nyugati szélre változtatta a szelet, amely fölkapta a sáskákat, és belesodorta a vörös tengerbe. Nem maradt egy sáska sem Egyiptom egész területén, de megkeményítette az Úr a fáraó szívét, úgyhogy nem bocsátotta el Izrael fiait. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő igéjére imádságban. Urunk Istenünk, tele van a szívünk hálaadással, hogy eléd jöhettünk. Bármilyen helyzetben, gondolatban, bármilyen lelki állapotban is, de itt vagyunk előtted. Itt vagyunk, és te a jelenlétedet ígéred a tieidnek, és hisszük, hogy ez mindenképpen a mi életünk javára van. Bárhogyan jöhetünk, bárhonnan érkezhetünk, szomorúsággal, félelemmel, nehézségek között is, vagy éppen örömmel és bizakodással, várva az új tanévet, vagy éppen nagyon nem várva, mindegy is. Te itt vagy, és csak az számít. Te itt vagy, és szólsz, te itt vagy, és a szeretetedet hirdeted közöttünk. Urunk, köszönjük, hogy most is megláthattuk a te igédben, hatalmas, erős Isten vagy. Minden a te kezedben van. Te vagy az, aki meg tudod rendíteni az emberek szívét, meg is tudod keményíteni. Légy segítségül, hogy a mi szívünk, amikor a te igédet halljuk, ne legyen olyan, mint a fáraó konok szíve, hanem olyan legyen, amely vágyja a te üzenetedet, amely örvendezni akar a te szeretetednek. Kérünk, hogy így bátoríts mindannyiunkat. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted vétkeinket és bűneinket, megvalljuk méltatlanságunkat, hogy úgy jövünk hozzád, hogy közben nem tudjuk sorolni a mi érdemeinket, hiszen minden érdemünk, minden, ami jót tettünk, az a te kezedből van, eltörpülnek amellett, amelyek a lázadásaink, amelyek a hűtlenségeink veled szembe. De tudjuk, hogyha megvalljuk a vétkeinket, hű és igaz Isten vagy, megbocsátod nekünk, sőt már Jézus Krisztusban meg is bocsátottad. Engedj hát magadhoz, engedd, hogy téged dicsérjünk, engedd, hogy szent lelked által erőt merítsünk minden további naphoz és időhöz. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére készülve a 845-ös számú éneket énekeljük, és közben a gyermekisten tiszteletre lehet majd az ének kezdetekor azon az ajtón menni. Várjuk azokat, akik a gyermekisten tiszteleten vesznek részt, tehát ez azon az ajtón lesz mindjárt. Kérem, hogy majd ott gyülekezzünk, induljunk el. A 845. ének így hívja Istent. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, Mózes második könyvében, a 10. részben a 2. és a 9. verseket olvasom újra. Beszéld majd el fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptommal és jeleimet is, amelyet közöttük tettem. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr. És a 9. vers, ifjainkkal és véneinkkel megyünk, felelte Mózes, fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és marháinkkal megyünk, mert ünnepet ülünk az Úrnak. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Aki még nem tudja, azoknak elmondom, hogy református egyházunkban ez az esztendő egy tematikus év, az a címe, hogy az ifjúság szolgálatának az éve. Arról szól, hogy minden nemzedék, az ifjak is, tagjai az Isten szövetséges népének, mindenki kell, hogy oda tartozzon, és hogy ebben a felismerésben aztán hirdették meg ezt az esztendőt, ötletekkel, programokkal, pályázatokkal, és hirdették meg azzal is, hogy a ifjúsági bibliaórákra vázlatokat készítettek, ötleteket adtak. Tehát igazából egy ilyen ötletelés volt, egy ilyen inspiráció, hogy a gyülekezetekben hogyan lehet segíteni ezt a szolgálatot. És így jött az egyik ilyen pályázat, hogy lehet az ifjúság vasárnapjára pályázni. Hát akkor ott leültünk főgondnok asszonnyal, hogy akkor ez hogy is legyen, ez egy jó ötlet, és akkor elhatároztuk, hogy lesz ez a vasárnap, kijelöltük az időpontot, mert az egyháznak nem találtam a naptárában semmit erről, hogy ők mikor is gondolják, ugye a központnak, és úgy gondoltuk, hogy imádkozunk a fiatalokért, együtt leszünk, örülünk egymásnak, szeretett vendégséget tartunk, erre kaptuk a támogatást egyébként, és hogy ők pedig közöttünk szolgálnak. Ezt már hallottuk is, ezt a szolgálatot, és én pedig nekiálltam keresni, hogy vajon milyen ige lehet, ami szólna hozzánk. És végül, ugye talán nem feltűnt, hogy ez a napi ige lett, ez a mostani ige, amit olvasunk, a 2 Mózes, mert ebben benne van az, ami a lényeg, hogy igazából az istentisztelet az sohasem csak valakiknek szól, nem csak a nőknek, nem csak a férfiaknak, nem csak a magányosoknak, nem csak a házasoknak, nem csak a gyerekeknek, nem csak a felnőtteknek, nem csak a véneknek, nem csak a fiataloknak, hanem az ige mindenkinek szól. Mindenkinek szól az ige, mindenkit meg akar mindannyiunkat szólítani, aztán az már a Szentlélek munkája, hogy engem milyen helyzetben talál el. Hogy éppen akkor milyen az az én élethelyzetem, amiben vagyok. Hol járunk? Mózes második könyvében, ami ugye igazából végső soron az egész Mózes 5 könyve innen kapja Mózesről a nevet, az elnevezést a református Bibliában. Hát egyébként a héber Bibliában nem így hívják, meg latinul is más a neve, de ez most részletkérdés az első 5 könyvnek. Magyarul ezek Mózes könyvei, első, második, harmadik, negyedik és ötödik könyve. És a második könyv azzal a nagy történettel kezdődik, hogy Isten kihozza Egyiptomból az ő népét. Tehát hogy kerültek oda? Miért mentek oda? Ugye az egész nagy történet, a szövetség, az Ószövetség igazából azzal indul, hogy Isten kiválaszt magának egy embert. Ez az egy ember Ábrahám és az ő családját. És elhívja, és megígéri neki, hát sok ígéretet tesz, hogy lesz fia, hogy nagy nép lesz belőle, és Kánaánt adja ennek a népnek. Az egy terület, a mai Izrael területe nagyjából, de akkor az nem egy ország még, hanem városállamok szövetsége lesz, még akkor is, amikor oda érkezik majd Mózes, illetve Józsué vezetésével már Izrael. De ezzel az ígérettel, és hogy általa áldatik meg minden nép, ugye ez a szabadító már előre, Jézus Krisztusnak az ígérete is ott van, indul el Ábrahám. És meg lesz az ígéret fia, Izsák, aki a nevetés, azt jelenti a neve, hogy nevetés, Izsák. Izsáknak aztán már 2 fia lesz, Jákob és Ézsau. Ugyan Ézsau az első szülött, de mégis Jákob örökli az áldást, és neki, hát most ne bonyolítsuk, de 12 fia születik, ugye ez Izrael 12 törzse, és ebből József a kedvence, hát mondom, mégis kell bonyolítani, mert ugye átverik és 2 felesége lesz, de aztán a 12 fiú igazából még 2 másik feleség is besegít, szóval kicsit bonyolult hagyjuk ezt a történetet, majd máskor. Tehát a lényeg az, hogy 12 fiú lesz, és végül megszületik a 11., ugye nem végül, de itt sorrendben, József. József a kedvenc, talán az ő története a legismertebb. József, ugye még azt hiszem a Disney is készítette erről egy filmet, azt nem láttam, úgyhogy nem tudom mennyire igaz vagy nem igaz, de az alapsztori az mégis itt van. József, akit testvérei kutba dobnak, aztán kereskedők eladnak Egyiptomba, és aztán utána Isten ott melle vele van, és ő lesz Egyiptom második embere, és a nagy éhínség idején megmenti a családját is, akik szolgáikkal együtt oda költöznek Egyiptomba, és letelepednek. És telnek az évek, az évtizedek, talán az évszázadok, és egyszer csak már senki nem emlékszik arra, amit József jelentett, de közben nagy nép lettek, és a nagy nép egy arám nép, arámok többször megtámadják Egyiptomot, és eszébe jut a fáraónak, hogy ezek veszélyes társaság. Ezek szerint nem keveredtek el, hanem ahelyett inkább növekedtek. Néppé lett Egyiptomban Izrael, vagyis Ábrahám, Izsák, Jákob. Jákob kapta az Izrael nevet, innen az elnevezés, Istentől kapta ezt. Néppé lett, és ez a nép hirtelen veszélyt jelent, úgy érzi Egyiptom vezetése. Ezért csanyargatják, bántják őket. És akkor születik egy fiú, hát ez sokszor megtörténik a Bibliában, kalandos története van, Mózes. És Isten úgy vezeti őt, hogy ugyan a fáraó unokájaként kapja a kiképzést, nem lehetett rossz képzése, de aztán utána el kell menekülnie, és az égő csipkebokorból hívja el Mózest. Hát mindent nem tudok elmondani, mert akkor napestig itt lennénk, de egyszer majd. Szóval az égő csipkebokorból hívja el Mózest, és küldi vissza Egyiptomba, és vissza kell mennie Egyiptomba, hogy a népet kihozza. Mert az Istenhez kiállt, Uram segíts, hát ezek sanyargatnak, kényszermunka, a gyerekeket megölik, a fiú gyerekeket. Szörnyű dolgok vannak, segíts nekünk, könyörögnek, azt mondja Isten Mózesnek, hogy a népem kiáltása az, meghallottam, feljött hozzám, menj és szabadítsd meg, hozd ki őket. És Mózes elindul a testvérével Áronnal együtt, és mivel a fáraónak igen konok a szíve, nem akarja elengedni, ingyen munkaerő miért engedni el, ezért 10 csapással sújtja Egyiptomot az Úr. Ugye itt most a 8. csapásról hallottunk, ez a sáska járás, de ez csak egyik a 10 csapás közül. És végül, ugye a 10. csapás után a fáraó, mivel meghal a fia a 10. csapásban, elengedi őket. Az igaz, hogy utána küldi a hadseregét, de aztán csodálatos átkerés a Vöröstengeren, és végül a folytatás a Sinai hegynél, ott van a szövetségkötés a 10 parancsolattal. Szóval itt járunk most éppen a 10 csapás közepette. De nem úgy tekintünk most erre az igére, mint ami önmagában áll, hanem úgy, mint ami része ennek az egész történetnek, és majd szeretném jelezni, hogy még ennél nagyobb történetnek is a része ez a 8. csapás. Mi történik? Az történik, hogy a fáraó, ahogy halljuk, mindig meggondolja magát. Rettenetes csapások vannak, vizek véré válnak, sötétség, békák lepik el a Egyiptomnak a házait, aztán jönnek a szúnyogok, hát a szúnyogok ugye pont rossz a sorrend, mert előbb vannak a békák, aztán a szúnyogok, fordítva jobban működne a dolog, de ez nem véletlen. Jön a rettenetes jégeső, és a jégeső után pedig úgy tűnik, hogy ami maradt, azt majd a sáskák fogják elintézni. Én láttam ilyen felvételeket, hogy néz ki arrafelé egy sáskajárás, ahol ezek elmennek, ott zöld nem marad. Se étel, se rügy, semmi nem marad. Rettenetes csapás a sáskajárás, hogyha ilyen történik, és itt egy olyan sáskajárásról van szó, amire nem volt példa se előtte, se utána, senki nem tudott ilyenről. Ebben a sorozatban mindig ott van az, hogy Istennek van terve. Látjuk Istennek a hatalmát, látjuk azt, hogy az emberek megpróbálnak ellenállni, de végső soron mégis Istennek a terve az, ami végig halad, az, ami megvalósul. Ahogy a nő elhatározta, hogy az ő népét megszabadítja Egyiptomból. A második verset jelöltem ki egyik részben, hogy újra olvasom. Beszéld el majd fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptommal és a jeleimet is, amelyeket közöttük tettem. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr. Egyrészt, hogy ott van benne mindig, hogy a következő nemzedéknek ezt tovább kell adni. Tovább kell adni azt, amit ők megéltek, amit láttak, amit megtapasztaltak. Ez a továbbadás aztán kisebb-nagyobb döccenőkkel, de valóságosan tovább is adódik, rögtön egy kis kitekintés. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán éppen azt ünnepli a tanítványaival együtt, amit egyébként akkor is egész Izrael, hogy Isten megszabadította az övéit. Így adták tovább, hogy ugye ez jócskán később van, 1000 néhány száz évvel később az utolsó vacsora, és így ünneplik a szabadítást. Továbbadták, mert fontosnak tartották. Ez a továbbadás egy érdekes dolog. Nekem ez egyik ilyen szomorúságom, hogy ezt mi elfelejtettük. Látok magam előtt mennyi történetet, hívő, buzgó, gyülekezetbe járó, szolgáló nagyszülőket. Aztán utána lazábban vevő gyermekeket, és aztán utána unokákat, akiket talán megkereszteltek, de aztán utána közük nem volt Istenhez, egyházhoz, templomhoz, és aztán dédunokákat, akik meg már csak a pogányokat követik, akik már nem is hallják meg az Istennek a szavát. Hát nem ez a feladat. Nem ez a feladat, hogy lemondjunk az Istenről. Nem ez a feladat, hogy meghalljuk. Egy történet, hadd mondjam el, most nem, de 11 néhány évvel ezelőtt még személyesen vittem el sok helyre a konfirmációs meghívókat. És az egyik helyen megdöbbent a anyuka, ő volt otthon, mit akarok? Hát mondom, konfirmáció. Hát az micsoda? Hát mondom, amit megígértek a kereszteléskor. Mondja, hogy ők ilyet nem ígértek, hát mondom, csak ismerem a liturgiát, tehát mindig is 1970x óta ez a liturgia van, biztos, hogy megígérték. Hát mondom, a gyerek nem járt hittanra, akkor már volt hittan. Azt mondja, hogy de járt, de elsőbe nem tetszett neki valami, aztán ott hagyta. Érdekes, nem? Tehát a gyerek dönti el, az elsős gyerek eldöntötte, nem akarom bántani őket, az Úr legyen kegyelmes hozzájuk, ismerjék meg, tehát nem bántani akarom, csak hogy a hozzáállásunkról, hogyan beszél. Fontos volt az, hogy külön matekra menjen, biztos fontos volt. Fontos volt az, hogy olyan táborba menjen nyáron, ahol nagyon izgalmas lesz, biztos, hogy fontos volt. Fontos volt az, hogy megismerje a Istent, hát az nem. Azt majd ő eldöntötte, hogy hát neki az nem fontos. A szülők a fontos dolgokat megtartották, a lényegteleneket meg rábízták. Hát ezt komolyan vesszük? Tényleg ennyit jelent az Isten igéje, ami számunkra. Ennyit jelent az Isten igéje, ami számunkra, hogy nem teszünk bele ebbe semmit, nem fogunk ebbe befektetni. Egyáltalán nem akarunk ebbe befektetni. Ami fontosabb, a befektetünk, testvérek. Ha el akarunk menni nyaralni, akkor akinek nincs, az is összerakja, hogy el tudjon menni. Ha el akarok menni szórakozni, abba befektetek, nem? Hogyha akarok valamit csinálni az életemben, abba befektetek, az pénzbe kerül. Ja, hát az Isten az nem kerül pénzbe, abba nem fektetek. Érdekes, nem? Hogy így állunk hozzá. Mondjátok el fiaitoknak és unokáitoknak. Milyen szomorú dolog is ez, hogy elfelejtettük ezt. Hogy elmondjuk, hogy továbbadjuk. Hogy ezt ugyanígy komolyan vegyük. Hiszen akkor, amikor az első keresztény időkben megkeresztelték a gyermekeket, ugye akkor, vagy az egész családot, akkor úgy keresztelték meg őket azzal a hittel, azzal a reménységgel, hogy hát ők is itt vannak velünk a közösségben, velünk együtt vagyunk, mindannyian együtt vagyunk, nem külön vannak, úgyhogy majd belenőnek, majd megismerik, majd megtanulják, majd beleszoknak, majd meglátják, hogy hogy megy az Isten tisztelet, majd meglátják, hogy kell imádkozni, majd meglátják, hogy mit ír a Biblia, hogy mit tanít a mi hitünk, hogy mi az igazsága ennek a hitnek. De aztán utána valahogy mindezt elfelejtettük, és hát sokak számára egyszerű szokássá változott ez is, a keresztelés. Arról beszél, és a 9. vers is ezt mondja, hogy együtt van Isten népe. Isten népe egy közösség. Isten népe olyan, amelyben mindenki a szövetség tagja. Fiatal, idős, vén, egyedülálló, vagy éppen családban élő. Mindenki a szövetségnek a tagja. Ugyanannak a szövetségnek a tagja. Mi a jelenben élünk, mi ebben akarjuk megtartani Istennek az ígéretét. Beszéld el fiaidnak és unokáidnak. Hogyan tudjuk ezt továbbadni? Hogyan tudjuk ezt úgy megélni, hogy ők is meglássák, hogy ez fontos? Persze, én tudom, hogy ez nem egyszerű. Nem egyszerű, és nem olyan automatikus. Tehát beszélhetek én, meg mutathatok példát, semmi garancia arra, hogy ez be is fog jönni. És rögtön pipálhatom ki az eredményt. Ez így van. Bevallom, belátom, beismerem. Így van. De ha meg sem próbáljuk, ha nem is igyekszünk rajta, mert nekünk ez a dolgunk, akkor mit várunk? Milyen eredményt várunk ettől? Miben bízunk? Mennyire tartjuk mindezt fontosnak? Azt a parancsot kapja Mózes, hogy beszélje el mindazt, amit átéltek. Hogy az Isten szabadító Isten, hogy szeret bennünket, hogy meg akar bennünket tartani, hogy ezt mondja el. És ezt nagyon jól csinálták a zsidók, olyan jól csinálták, olyan jól adták tovább, és mondták el, hogy az életüknek sok része erre épült fel. Az ünnepeik, minden egyéb. És azt gondolom, hogy ez egy jó példa a mi számunkra is, hogy ezt így el tudjuk mondani, hogy tovább tudjuk adni, hogy arról, amit hiszünk, arról bizonyságot tudunk tenni. Természetesen, akkor, amikor szövetségről van szó, akkor az egész nép beleértendő. Persze, tudom, nem csak azért mondta Mózes a fáraónak, hogy mindenki jön, mert hogy mindenki részt vegyen ezen az ünnepségen, hanem mert Isten mindenkit meg akart szabadítani. Nem csak a népnek egy részét, hanem az egész népet meg akarta szabadítani. És meg is szabadította, hiszen a 10. csapás után elindulhattak, és mentek a szabadság irányába, nyilván annak is meglettek aztán a nehézségei. Isten mindenkit meg akar szabadítani, és ma is így van, mindenkit meg akar szabadítani. Akkor, amikor itt mindez megtörtént, ez az előképe annak a második szövetségnek, annak a második szabadításnak, amit az Úr Jézus készített el számunkra. Az előképe annak a szabadításnak, ami ott a kereszten bekövetkezett. Akkor, amikor emlékeznek együtt az utolsó vacsorán Jézus és a tanítványok, amikor együtt vannak, akkor Isten szabadítására emlékeznek, és annak örvendeznek ott, hát valószínűleg János Márk édesanyjának a jeruzsálemi házában, az emeleti teremben arra emlékeznek, hogy hatalmas Istenük van, szabadító Istenük van, aki a szolgasságból szabadságra vezette az ő népét. És hogy amikor arra emlékeznek, Jézus megfogja a kenyeret, megtöri, és azt mondja, e kenyér az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Megfogja a poharat, és azt mondja, hogy ez az én vérem, az új szövetség vére. És ez minden része a vacsorának, annak a páska vacsorának, amit ott vacsoráznak. Része, hogy a családfő megtöri a kenyeret, hogy megáldja, része, hogy szétosztja, része, hogy veszi a poharat. Ez a pohárvétel egyébként ennek a sorrendnek az utolsó pohárvétele. Nagyon szép vacsora ez a páska vacsora, amit ott is ünnepelnek, és Jézus mindezt magára vonatkoztatja. Ez már nem része, ez már előremutató. Magára vonatkoztatja arra, hogy az ő áldozata, a tökéletes áldozat, amit ott a kereszten bemutatott, ez az új szövetségnek a kezdete. Miről szól ez az áldozat? Ez az áldozat arról szól, hogy a mi bűneink miatt ítélet alá kerülnénk és elvesznénk. De az ártatlan Jézus a bűnösökért, akik mi vagyunk, meg minden nemzedék és minden ember, önmagát adja, és helyettünk szenved, helyettünk meghal, elviseli azt a büntetést, magára veszi, amit mi mindannyian megérdemelnénk. Mert nekünk ez járna az Isten elleni lázadásunk miatt. Mert hogyha mérlegre tesszük azt, hogy mit tettünk és hogyan éltünk, jót, rosszat, a jó az nem az, amit én jónak tartok, hanem ami Isten akarata szerint való, kedve szerint való, mindenképpen lesz benne rossz. És egy kicsi rossz is elég ahhoz, hogy ez a mérleg rossz irányba billenjen. Emlékszünk az első bűnesetre, emlékszünk az első lázadásra, hát mi volt az? Leszakítottak egy gyümölcsöt. Rossz volt az a gyümölcs? Hát még azt sem tudjuk. Az egy olyan gyümölcs volt, ami meg volt átkozva? Hát még azt sem tudjuk. Csak egy gyümölcs. Azt sem tudjuk, mi volt. Egy gyümölcs, ami jelképezte azt, hogy az ember olyan lett, aki szembefordult az Istennel. Aki nem engedelmeskedett neki, mert mi azt a lehetőséget kaptuk meg, hogy önként engedelmeskedjünk. De ez nem történt meg. Isten azonban nem hagyta magára az embert, hanem megígérte, hogy meg fog szabadítani bennünket. Már Ábrahám is ezt az ígéretet kapja, általad megáldatik minden nép. És azon a vacsorán Jézus előre megmondja, hogy mi fog bekövetkezni. Új szövetséget köt, itt a régi szövetségről van szó, új szövetséget köt mindazokkal, akik hisznek benne. Nem azokkal, akik Istenben hisznek, azokkal, akik Krisztuséi. Azokkal köti az új szövetséget, akik az ő szabadításában, bűntörlő kereszthalálában hisznek. Azt mondja Márk evangéliumában, az ige, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Ez a hit, ez Krisztusra, mint megváltóra vonatkozik. Hogy elhiszem és elfogadom, hogy minden bűnömért eleget tett, és ezért nekem Isten örök életet ajándékozott. Erről szól az új szövetség. Az új szövetség népe az, amely ezt hiszi, amely ezt meg akarja élni, amely örvendezik annak, hogy Istennek a gyermeke. Nem csak idősek, nem csak felnőttek, hanem mindenki. Fiatalok is. Ugye a fiatalok bizonyos tekintetben már felnőttek, akik konfirmáltak, azok felnőttnek számítanak a gyülekezeti életben. Nem úgy, hogy presbiterek lesznek, hanem hogy ugyanúgy élnek úrvacsorával, és ugyanúgy vesznek részt az Isten tiszteleten. Arra buzdít bennünket ez a mostani ige is, hogy merjünk örvendezni Isten szeretetének, és merjük ezt megélni. És igyekezzünk abba, hogy a mi bizonyságtételünk olyan legyen, amely lehet, hogy nem csak a saját gyermekeinket, vagy nem csak a saját gyermekeinket, unokáinkat, hanem a következő nemzedékeket is viszi Istenhez. Ne szűnjünk meg imádkozni. Ez a vasárnap azért is van, hogy ne szűnjünk meg imádkozni. Nem befejezett dolgokról van szó. Nem olyan dolgokról van szó, ami véget érne, hanem olyan dolgokról, amik folyamatban vannak. Olyan dolgokról, amik a mai nap vannak, és a holnapi nap, és minden napon vannak. Olyan dolgokról van szó, amelyben nekünk kell Istent követni, és hozzá kell ragaszkodni. Imádkozzunk azokért, akik még nem döntöttek a szívükben. Imádkozzunk azokért, akik nem hallották meg az Istennek a szavát. Ránk van bízva. Legyetek olyanok, akik tanúskodnak. Legyetek tanuk. Ránk van bízva, hogy elmondjuk mindenkinek, hogy az Úr Jézus meghalt értünk, és örök életet akar nekünk adni, ami mennyei atyánk. Ez a mi feladatunk. És azt gondolom, hogyha ezt a feladatot komolyabban vesszük, valami módon mi magunk is épülünk ebből. Mi magunk is közelebb kerülünk az Úrhoz. Mi magunk is jobban meg tudjuk élni azt, hogy Istennel van közösségünk. Nektek az Atyával van közösségetek, a világ teremtőjével. A mi közösségünk a vele való asztal közösség. A mi közösségünk az, amelyben ő választott ki, hogy mi őt imádjuk, és hogy hozzá ragaszkodjunk. És hogy ezt hogy csinálta? Hát, csodálatos módon, nem tudjuk. Nagyon nagy titok. Lehet, hogy az őseinket már elhívta. Lehet, hogy minket szólított meg először előzmény nélkül. De megragadott bennünket, legyőzte a konok szívünket, az ellenállásunkat, türelmes szeretettel hívogatott, és azt mondta, enyém vagy, megváltottalak, neveden szólítottalak, elhívtalak, hogy az enyém legyél, és ezentúl nekem éljél, ne önmagunknak, hanem neki éljünk. Ugye az ének mondta, jöjj az Úr várja át, jöjj, amíg ifjú vagy. Nagyon érdekes, valamikor, 1986 körül hallottam először ezt az éneket, akkor még egy kicsit fiatalabb voltam, mint most. Viszont ugyanúgy emlékszem erre, és ugyanúgy szól minden korban, jöjj, az Úr várja át, mindannyiunkra vár. Ó, mennyit is tudott már várni, milyen türelmesen tudott várni bennünket, hogy jöjjünk, eléboruljunk, vagy visszatérjünk, hogyha elkóboroltunk valamerre, amerre nem kellett volna, nem az ő útjai, nem az ő igéje volt az ösvényünk világossága, jöjj, mert vár rád, mert találkozni akar veled, mert azt akarja, hogy vele járj, azt akarja, hogy ne egyedül legyél, bármi is történik, ő legyen a te Istened, ő legyen a mi Istenünk. Adja a Szent Lelkének az erejét mindannyiunknak ehhez. Amen. Isten igéjére, annak hirdetésére válaszul, egy éneket fogunk énekelni, természetesen, mint mindig, a 801-es éneket. Azt sejtem, hogy ez az ének egy kicsit kevésbé ismert, ennek ellenére mégiscsak ezt fogjuk énekelni, mégpedig most úgy, hogy szabályosan egyszer végig énekeljük, és aztán utána újra kezdjük. És még egyszer lesz, újra bevezetés, vagy egyszerűen folytatjuk. bevezetés is lesz újra. Bocsánat, ezt a részét nem beszéltük meg, elnézést. Tehát akkor kétszer fogjuk, úgyhogy két teljes kísérettel. Így kezdődik a 801-es ének, és igyekezzünk bekapcsolódni, hogy aki nem tudja, megtanulja. Kék énekeskönyv 801. Szívből köszönöm, Uram, az életet. helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük kéréseinket, hálaadásunkat egy perces, csendes egyéni imádságban az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Ilyen jó tudni, hogy Te vagy, aki cselekszel. Te vagy, aki szent lelked által bennünket is meg tudtál szólítani. Nem emberi szó, nem emberi akarat volt, amely elérte a szívünket, hanem a Te szent lelked szólított, formált bennünket. Köszönjük, hogy hitet adtál nekünk. Hitet, amelyet ébresztgetsz és növelgetsz bennünk. Hitet, amelyben értjük a Te szeretetedet, amely lerombolja az ellenállásunkat. Urunk, köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy népet is adtál, aminek tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy a Te szövetségesed vagyunk. Hadd emlékezzünk rá, valóban úgy van, hogy Te velünk vagy, s ha Te velünk vagy, kicsoda, micsoda lehetne ellenünk. Pedig mennyi minden van, ami ellenünk akar lenni. Néha pont a mi konok szívünk az, amely ellened, meg a magunk ellen is akar lenni. Máskor meg a körülmények, másik emberek. Máskor meg mindaz, ami sodor bennünket. Mennyi minden van, de Te minden fölött vagy. Szeretnénk hinni, hogy mindent le tudunk tenni a Te kezedbe. Életünket, terveinket, nehézségeinket is, mindent Te hozzád. Mert Te nem hagysz el bennünket, megtartasz, és nem csak ebben az életben, hanem az örökké valóságban is a Tieid lehetünk. Urunk, így könyörgünk és imádkozunk mindenkiért. Gyülekezetünk minden tagjáért, erősítsd meg a mi hitünket, adj nagyobb testvéri szeretetet ott, ahol vagyunk, a gyülekezetben, a családban, mindenütt, ami számunkra. Add, hogy ez a szeretet belőled, tőled, a Te szent lelked által igédből tudjon táplálkozni újra és újra, megerősödni. Imádkozunk, Urunk Istenünk, hogy Te tartsál meg bennünket. Indíts a szolgálatra, hogy meglássuk, hogy örömmel, hálaadással tudjunk szolgálni Neked. Segíts a nehézségekben, a küzdelmekben. Adj békességet az emberekkel való kapcsolatainkban. Imádkozunk azokért is, akik nincsenek közöttünk, ebben vagy más gyülekezetben, de ami szívünknek annyira fontosak. Kérünk, hogy bennük is munkáld, szent lelked által a hitet. Erősítsd meg őket, hogy közeledjenek hozzád. Hisszük, hogy akkor Te is közeledni fogsz hozzájuk. Így imádkozunk szeretteinkért, barátainkért, mindazokért, akik tőled távol vannak. Mi is hadd kerüljünk hozzád közelebb, és ők is hadd legyenek közelebb Te hozzád. Urunk, eléd hozzuk nehéz helyzetben levőket, kétségbe esetteket, hozzád kiáltókat, mindazokat, akik ebből a gyülekezetből is várják a Te szabadításodat, megoldásodat, útmutatásodat az életükből. Különösen is Imádkozunk a betegeinkért, akik nehéz terhet hordoznak. Állj melléjük, és légy az ő gyógyítójuk. Urunk, Te erősíts meg bennünket ebben is, és adj erőt, hogy tudjunk egymásra is figyelni, és észrevenni a másikat. Imádkozunk mindazokért, akiknek a szívében nincsen békesség. Urunk, Te teremts békességet a mi szíveinkben. Könyörgünk nem csak a mi gyülekezetünkért, hanem minden református gyülekezetért, sőt minden keresztény közösségért, hogy a Te igédre figyeljünk, hogy komolyan vegyük annak a szavát, és semmi más ne térítsen el attól, ami a Te üzeneted, az evangélium örömhírétől. Imádkozunk, Urunk Istenünk, azért, hogy ezt tudjuk hirdetni, és ad nekünk azt a bölcsességet, hogy munkatársaid lehessünk az örömüzenet továbbadásában. Megtegyük azt, amit ránk bíztál. Kérünk téged, Urunk, nem szűnünk meg imádkozni a békéért. Olyan lehetetlennek tűnik, hogy elhallgassanak a fegyverek. Mi mégis azt kérjük, hogy érjen mindez végre véget. Legyen vége, legyen békesség, hadd gyógyuljanak a sebek, és külön is hadd hozzuk eléd, Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, hadd hozzuk eléd a mi kárpátaljai, magyarjainknak a sorsát, helyzetét és életét. Könyörülj rajtuk, Urunk, hiszen csak neked van meg az a hatalmad, hogy könyörülni tudsz. Urunk Istenünk, hadd legyen mindenütt béke, és hadd legyen hálaadás Te neked. Imádkozunk az előttünk levő tanévért is. Imádkozunk hittanosainkért, hitoktatóinkért. Imádkozunk a tanárokért is, hogy aki nem is tudja, valahogy mégis a Te munkádban legyen jelen, hogy ebben előre mozdítódjanak a dolgok. Könyörgünk konfirmandusainkért, akik korábban konfirmáltak, akik ebben az évben konfirmáltak, akik már benne vannak a most konfirmáló csoportban, és azokért, akik már benne vannak az most induló csoportban is, és azokért, akik még nincsenek. Urunk, Te munkáld a szülőkben is az elhatározást, és bennük is, hogy merjenek lépni feléd, hogy megismerjenek téged, és a Te akaratodat megismerjék, és hogy szent lelkeddel találkozhassanak a gyülekezet közösségében. Urunk, imádkozunk országunkért és magyar nemzetünkért. Te tartottál meg eddig is bennünket, bűneink, hűtlenségünk ellenére is kérünk, hogy kegyelmeddel maradj mi velünk. Könyörgünk országunk, nemzetünk vezetőiért, azokért, akiknek felelősséget adtál, hogy a Te akaratod szerint is cselekedjenek, és hogy legyen bölcsességük a közösség javára hozni döntéseket. Urunk, a Te kezedbe tesszük le országunk, népünk sorsát is. Kiben bízhatnánk, ha benned nem. Így kérünk, hogy áld meg egész életünket, szeretteinket, Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, fennhangon mondjuk el azt az imádságot, amit az Úr Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat. Kedves testvérek, ez a vasárnap, az ifjúság vasárnapja, csak félig mondtam el, mert aztán ugye az történt, hogy mi kineveztük ezt az időpontot, erre jóval később egyházunk azt mondta, legyen ez szeptember 21. Hát mi szeptember 21-én másra fogunk emlékezni, úgyhogy Csillaghegyen most van az ifjúság vasárnapja. Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy így együtt vagyunk mindannyian. Mindenkinek személyesen is örülök, fiatalnak, meg már nagyon fiatalnak, meg nem olyan nagyon fiatalnak, mert csak ilyenek vannak, ez egy fiatal gyülekezet. Mindenkinek nagyon örülök ebben. Köszönjük a szolgálatot, és szeretném elmondani, hogy talán nem esett róla ennyire szó. Sok minden történik a gyülekezetben, amiről nem mindenki tud. Mert ki itt van, ki ott van, ki csak a vasárnapi alkalmakon, ki egy másik csoportban, ki megint másutt. És igazából 2018-ban gondoltunk először arra, hogy hát ami egy csoport van, ahol öröm, áldás, azt tudják a többiek is. 18-ban voltunk először az első olaszországi kiránduláson, most a 6-ra készülünk. Hogy mondjuk el a gyülekezetnek, és ők is hadd tudják, hadd osszuk meg az élményeinket. És egy kicsit ennek a vonalnak a folytatása az, hogy elő kerüljön a gyülekezetben minden olyan, ami ugyan nem mindennapos mindenki számára, de mégis van. Az utóbbi években sok közös kalandot éltünk meg a fiatalokkal. Bringóhintóztunk több évig, ez már korábban is divat volt az ifi heteken, most is. Aztán libegőztünk, aztán tornyokat másztunk, kilátókat másztunk, kirándultunk, most még Visegrádon is voltunk, még a Duna alatt is átmentünk, és voltunk, ez nagyon fontos ebből a szempontból is, például találkozókon. Volt itt is találkozó, olyan jó volt látni, ahogy a szülők, a fiatalok szülei nagy lelkesedéssel készítették a terű-terű asztalkámat, amikor itt volt a megyei, hát nem az egész megyéből, de sokan alig fértünk be a gyülekezeti terembe, amikor itt volt az ifis továbbképzés, hogyha a szülők is emlékeznek, mondták, hogy hát ez egy lagzi, úgyhogy így fogadtuk a fiatalokat a egyházmegyéből. Most is köszönöm a szülőknek, meg a munkatársaknak, akik ebbe részt vállaltak. Aztán pedig voltak más alkalmak, ahol együtt voltunk az elmúlt években, és ebben az egyik ilyen, most is szeretnénk menni, a Rádai Napoknak az ifi alkalma is volt. Szóval van egy csomó ilyen élmény és tapasztalat. Most pedig ezek után, elmagyaráztam, hogy nagyjából miről van szó röviden, kérem Varga Áron presbiterünket, ő a legfiatalabb presbiterünk, ezért őt kértem, hogy imádkozzon fiatalokért és a családjaikért, helyünkön maradva vegyünk részt együtt ebben az imádságban.
Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy sokan összegyűltünk téged dicsőíteni az ifjúság vasárnapján. Kérlek, hogy egyengesd a gyülekezetünk fiataljainak az útját, és a Szentlélek által vezesd őket arra, hogy keressenek téged. Hívogasd azokat az ifjakat a gyülekezetünkben és alkalmainkra, akiknek nyitott a szívük az igédre, de még nem tapasztalták meg életükben Jézus megváltását. A fiatalok családjainak adj erőt, hogy tudják őket támogatni a követésedben. Formálj minket igéd által olyan gyülekezetté, ahol minden nemzedék egy közösségben lehet a te szövetségedben. Add meg nekünk, hogy a magányosok és a családosok számára egyaránt neked tetsző szolgáló közösség lehessünk. Jézus Krisztusért, ami megváltónként kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen.
Ámen. Ahogy az imádságban is hallottuk, az egyik ilyen célja ennek a mai vasárnapnak, hogy azokat is hívogassuk, akik még nem kapcsolódtak be az ifjúsági alkalmakba, de nagyon örülök, hogy vasárnaponként ennyi nemzedék és sok fiatal van velünk. Az istentisztelet végén majd a záróéneket énekeljük, a záróének után az áldás, majd a himnusz következik, és ezt követően pedig szeretett vendégségre várunk mindenkit, kérem, ne keressenek mindig kibúvókat a gyülekezeti teremben, hogy ott tovább folytassuk a beszélgetést. A záróénekünk, a 770. dicséret, mind a három verse, az Úr csodásan működik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.